Jó estét kívánok mindenkinek! Tánya 42-es fejezetének a vége felé tartunk, és ha visszaemlékeztek, hogy miről volt szó az előző fejezet, az előző órákon a 42-es fejezetben, akkor bizonyára emlékeztek, hogy a lényege az végül is az volt, hogy mi az a meditáció, amivel mindenképpen az ember mindig el tudja érni azt, hogy úgy érezze, az örökkévaló mindig ott van, bellesz-e, és mindent lát, mindent hall, minden cselekedete föl van jegyezve, és ezáltal elérje azt az alapvető istenhitet, ami minden cselekvésnek és minden a tóra és a mitzvák megtartásának az alapja. És arról is beszéltünk, hogy ez a képesség, ez a dát képessége, annak a képessége, hogy az ember az Istent és az Istennel kapcsolatos dolgokat az valósággá, maga számára valósággá alakítsa, és ez az a képesség, amit Mózestől örököltünk, Mózes mesterünktől, és ezért mondja a Tóra azt, hogy Mózes azt mondja a népnek, hogy ez, mármint Isten félelme, az egy kis dolog. Az nem egy nagy dolog, az egy kis dolog. Ez által valóban ez egy kis dologgá válik. És akkor gyakorlatilag a dolognak a lényege az, hogy az embernek csak végig kell gondolnia, hogy Isten mindenütt ott van, és ezáltal folyamatosan benne van az Isten. Ezáltal, hogy az ember ezt végig gondolja, ezáltal az ember ezt végig gondolja, folyamatosan a fejében tartja, ezáltal Isten félelme az egy valódi dologgá válik, és nem pedig egy ilyen elvont valami, ahogy erről hosszasan beszéltünk. Azonban van egy probléma ezzel az egésszel, mert ez mind szép és jó, hogy mi azt mondjuk, hogy csak arra kell gondolni, Mózes is azt mondja, hogy gondolj arra, hogy Isten mindenütt ott van, és tartsd mindig szem előtt, mintha Isten mindig rád nézne, és sőt, még arról is beszéltünk, hogy ez az Isten, amikor ránk néz, Isten nem szemmel néz ránk, nem belülről kifelé néz, hanem belülről befelé néz, és gyakorlatilag olyan, mintha saját magát látná, mint az ember érzi, hogy mi történik a saját testében, úgy érzi Isten, hogy mi történik a világon, a világ minden porcikájával. Ez mind szép és jó. De mi az oka annak, hogy amikor én egy szobában vagyok egyedül, vagy amikor a szobában van még valaki, akkor másképp viselkedem, hogyha van még valaki a szobában. Mi ennek az oka? Nem csak az, hogy ő néz engem, hanem az is, hogy én látom, hogy ő néz engem. Ha most én itt vagyok ebben a szobában, és van egy kandi kamera, és nem tudom, hogy valaki ebben a kandi kamerában, hogy van egy kandi kamera itt, akkor nem fog másképp viselkedni. Mert én nem látom, hogy néznek, akkor a kérdés az, hogy mind szép és jó, hogy megértettük filozófiailag, felfogtuk, hogy Isten mindenütt ott van, és Isten mindent lát, és őt még jobban lát, mint hogyha lennének szemei. Okay. De én nem látom, hogy Isten lát. Ezt érzem, de személy érzem, ezt értem, felfogom, hiszem, de nem látom, hogy Isten lát engem. És ez így van, akkor hogyan tud ez rám hatással lenni? Ugye azt mondtuk, hogy... Ebben teljesen igazad van, azt mondod, hogy itt elmondják nekünk, hogy Isten lát, és bár nem látom, de mégis tudom, hogy van, és az hatással van rám. És ugyanígy elmondják, hogy Isten mindent lát, és mindent ott van, akkor ez is hatással van rám. Igen ám, nagyon jó, amit mondasz. ez igaz. De amikor valakinek csak azt mondják, hogy van egy kandikamera, és ő nem látja folyamatosan a kandikamerát, akkor ugyanannyira fog vigyázni, viszont, mintha látná is a kandikamerát? Nem, miért? Mert idő után el fogja felejteni, nem lesz a fejében, nem lesz folyamatosan emlékeztetve rá. Sőt, az is lehet, hogy idő után kételkedni fog benne. Azt mondták, hogy van kandikamera, nem látok sehol kandikamerát. És ugye folyamatosan ott van előtte a kamera, akkor egészen meg fog változni a viselkedésű. Teljesen más példa, de biztos is megfigyeltétek, hogyha valaki emberek viselkednek, és egy kamerát így ide raknak, akkor hirtelen milyen most ez fel van véve? Ez nem megy el a szennibe, és hát vannak szakmabeliek, azok tudják, hogy ez így van, akkor ez nem megy el a semmibe, és akkor miért? Mert látja, hogy van egy felvétel. Nagyon jól, amit a Salomke mond, hogy oké, elmondták nekünk, hogy van egy kandikamera, de el is hittük, hogy van egy kandikamera, de nem látjuk. Milyen kandikamera? Ez a kérdés, amivel most foglalkozni fogunk. Most a helyzet a következő. A helyzet az az, hogy amikor én látom, mondjuk, hogy a Feri itt van velem a szobában, ez megváltoztatja a viselkedésemet. Most a példa kezdet legyen egy erősebb példa. Amikor látom, hogy mondjuk a Feri egy király, hogy a király belép a szobába, és akkor hirtelen, és a király nézi, és látja, hogy mit csinálok, akkor hirtelen megemberelem magamat, és másképp kezdek viselkedni. Mi van rám hatással? A királynak a teste, a királynak az orra, a királynak a keze, a királynak a szeme, vagy az a szellemiség, ami a test mögött van? Az a szellemiség. Csak miről beszélünk? A szellemiséget azt a testéből látom. Vegyünk ezt példát. Amikor a király egy szobában van velem, de alszik, vagy kómában van, akkor nincs rám hatással az ő teste. Hiába látom, mivel tudom, hogy a szellemiség nincs mögötte, ez semmilyen hatással, semmilyen hatással nem lesz rám. Miért? Mert a szellemiség, vagy az a erő, ami mögött, a test mögött van, az hiányzik. Ami azt jelenti, hogy a királynál sem azt félem, amit látok, hanem azt félem, ami a mögött van, amit látok. Ha ez így van, akkor Istent is látom. Mert Isten testét, idézőjelben veszem, látom. Mit látok Isten testéből? A világot, a teremtést. És ha én folyamatosan emlékeztetem magamat arra, hogy ez olyan, mintha Isten teste lenne, Isten öltözéke lenne, és em mögött ott van az isteni erő, akkor rájövök, hogy tulajdonképpen Istent látom. Ez ezek? Szerintem, hogy az ember, ez egy gyakorlás kérdése, de olyan, mintha azt mondtad, nem látod a kandikamerát. Látotta a kandikamerát, csak vegyünk egy példát. Ez olyan, mint hogyha ide behoznának egy dzsungellakost. És aztán mondják, látod azt a atyákat? Megmutatják neki a kamerát. Nem tudja, mi az. Elmagyarázzák neki, hogy ez valami olyasmi, amivel az emberek a világ túloldalán is látják, hogy te mit csinálsz. Mint hogy elhigye vagy, nem olyan hihetetlennek tűnik. Mi kell ahhoz, hogy ő megemberelje magát, hogy másképp viselkedjen azért, mert ott van egy kamera, és érezze, mintha valaki nézi, hogy elhiggye, hogy emögött a szerkezet mögött van valami, amitől emberek látják az ő viselkedést. Ami szerint, hogy ott látja az eredményt, vagy látja az outputot, látja a lencsét, csak azt kell elhinnie, azt kell folyamatosan a fejébe vennie, hogy ez nem egy egyszerű műanyag darab, vagy egy valami értelmezhetetlen szemét, hanem valami van mögötte. Ugyanez van Istenben is. Istent mi folyamatosan látjuk. Mit látunk? A világot. Az olyan, mint a kamera. Csak nekünk azt kell folyamatosan magunkévá tennünk a gondolatot, hogy ez egy kamera, egy cső vége, de ez Isten teste tulajdonképpen, és mögötte ott van az isteni erő. Köszönjük? Érthető? Akkor mi kell, mit szükséges ehhez? Azt szükséges ehhez, hogy folyamatosan ezt a fejünkbe vegyük. Egy nagyon szép történetet hallottam, most készültem az órára, de aki azt mondja az illető, hogy volt valami rokona, valami távoli rokona, akik a 30-as, 40-es években a Lubavitchi Rebbe Amerikában egy farmra küldte őket valahol Észak-Amerika közepén. És a farm, nem kifejezően zsidó dolog volt, de mindenki ott a családok lakott, és egyedül laktak egy erdő, egy nagy erdő közepén. erdő közepén, ez elég félelmetes volt, egy ilyen erdő közepén, és köszönöm, hogyha vihar volt, vagy esett az eső, villámlás, és ez egy kis fatuskóban, azt mondja, hogy egyszer egy óriási nagy vihar volt, és a nagybátyja, a kisgyerek volt, 5-6 éves kisgyerek, és reszketett a viharban, és a nagy villámlás, úgy érezte, mindjárt szétveri a villám a házat, és az étvek a közepén oda ment az anyukájához, bemújt az anyukája mellé, és felébredtett. Mi van, kisfiam? Azt mondja, hát félek a villámtól. Azt mondja, aki anyukája, ne aggódjál, kisfiam, minden rendben lesz. Nem kell félni senkitől, csak a jó Istentől. Nem kell aggódni. Mondjál el egy zsoltárt, és minden rendben lesz. Nem kell semmitől, félni, csak Istentől. Oké, és így visszavújt az ágyába, folytatott a vihar, még egy nagy villám, aztán megint fölkelt, oda reszkett, oda nagy anyukája, azt mondja, anyu, mitől félsz, azt mondja, a villámnál. Megmondtam neked, kisfiam, nem kell senkitől félni, csak a jó Istentől, mondja egy zsoltárt, és minden rendben lesz. Tehát most viszont rájön, megint folytatódik a vihar, harmadik szorra is nagy villámlás, mennydörgés. Oda megy az anyukájához, azt mondja ki, anyukám, félek. De hát mitől félsz, kisfiam? Kitől? A jó Istentől. Tehát az anyukája sokszor mondta neki, a jó Istentől kell félni. Igen, ez a jó Isten csinálja ezt a villámlást. Meg azt mondja, a jó Istentől félek. Ez a dolog lényeg, az emberek el kell oda jutnia, hogy érezze, hogy átérezze azt, hogy a világ és minden, a villámlás és minden, amit maga körül lát, az tulajdonképpen Istennek a kamerája. Az Istennek időzőjelben véve a teste, és akkor hatással lesz rá a dolog. Ugyanúgy, mint látsz egy kamerát, de nem tudod mi az, akkor semmit nem segít. Az nem fogja megváltoztatni. Ha oda mész egy mai emberhez, azt mondja, tessék, beszélj vele a kamerába, akkor ő meg fog változni, mert tudja, hogy mi az a kamera. De oda mész egy maki majomhoz, azt mondja neki, hogy beszélj vele a kamerába, ő nem fog megváltozni, vagy egy ősemberhez, vagy egy ilyen őserdő emberhez, mert nem tudja, mi az. De elmagyarázod neki, akkor sem fogja elhinni, sokat magyarázva esetleg elhiszi, elképzeli, akkor ez tud rá hatással lenni. Ugye a különbség az, hogy a kameránál könnyen meg lehet neki mutatni. Mert felvetted, utána megmutatod neki, akkor meg is tapasztalta. Amit miről beszélünk, amiről mi beszélünk, azt nem lehet megmutatni, de mégis az ember tudja gyakorolni. Hogy? Amit nem lehet megmutatni. Igen, a fölvétel elmegy, de nem lehet látni a túloldal, csak egy különleges módszerrel, vagy be kell menni a biztonsági szobába, és ott visszatekerni, és így. De ez például egy jó példa, hiszen most az utcákon teli vannak ezek a kamerákkal, és akikben nem tudatosul ezek a kültéri kamerák mindent tesznek, azok nem kultiválják magukat, és mindenféle biztonságot csinálnak, mert nem veszek észre, hogy nem gondolnak bele, hogy ez mit, hogy itt tényleg folyamatosan föl van véve minden, amit csinálnak. Tehát itt is szükség van egy gondolatra, egy kis meditációra, egy kis az eszünk használatára, és nem automatikus a dolog, mint amikor például egy ember egy másik embert lát, és a közelében van. Oké, akkor ott tartunk, az ötös oldalon a király és az öltözékek. Ezen felül az embernek emlékeztetnie kell magát arra, hogy amint egy halandó király esetében is van, a tőle, tudnunk, a királytól való félelem, lényegileg az ő belső énjéhez, természetéhez és életéhez kötődik, nem a testéhez. Hiszen például, amikor alszik, nem félnek tőle. És az biztos, hogy a jellemét és életeit nem a fizikai látás méri fel, hanem az elme látó ereje. És a fizikai szem, mely alakját és öltözetét közvetít, csak eszköz tudatára ébreszti a szemlélőt annak az életének, ami ezekben, mint öltözékekben öltözik. Ami azt jelenti, hogy a királynál is vegye egy kis gyereket, ki nem tudja, hogy mi az a király, nem fog félni a király, de a király. De milyen érdekes bácsi, nem fog elgondolkodni. Ha valaki fölmér minél jobban, egy olyan ember látja a királyt, aki minél jobban tudatában van annak, hogy a királynak micsoda hatalma van, annál jobban lesz rá hatással az a tudat, hogy látja, hogy a király nézi őt. Tehát, hogy a látás sem egy olyan dolog, ami automatikusan van ránk hatással. Az a kérdés, hogy az agyunkban milyen erőt, milyen szellemiséget kapcsolunk ahhoz, amit látunk. És ahogy az ember előbb mondtuk, a kamera esetében az ősember aki ránéz ezt a kamerát, ő nem tudja, hogy nem kapcsolódás semmi erőt, semmi szellemiséget, mert nem tudja, hogy az bármit tud csinálni. Ugyanez a helyzet a királynál. A királynál, amikor a királyt látod, akkor nem attól félsz, amit látsz, hanem attól félsz, amit amögé gondolsz, amit látsz. Értitek? Nem attól félsz, amit látsz, a fizikai valótól félsz, hanem attól félsz, amit belegondolsz abban, amit látsz. Ha te belegondolsz, hogy milyen hatalmas és milyen nagy, akkor van hatással rád az, amit látsz. Nem, Feri? Jó, ez igazán van, de ez most egyszerűség kedvéért. Tehát akkor itt sem a fizikai látás méri fel, hanem az elmelátó ereje és a fizikai szem, mely alakját és öltözetét közvetíti, az csak eszköz tudatára ébreszti a szemlélet annak az életerőnek, ami ezekben, mint öltözékekbe öltözik. Szerintem a király felvett egy ruhát, én látom az ő ruháját, nem a ruhájától félek, és nem is az ő fejétől félek, mostól az erőtől, amit ő megtestesít. Ha pedig így van, az örökkévalót is igazán félnie kell az embernek, amikor fizikai szemével látja a földet és az eget, és azok minden seregét, melyekben az áldott énszak világossága öltözik, és átlelkesíti őket. Mert itt akkor az ember látja a csillagokat, látja a földet, látja az eget, látja a természetet. Ha tudatosítja magában folyamatosan, hogy ez mind-mind, minden pillanatban az isteni teremtő erőtől jön létre, és ez az isteni teremtő és éltető erő van minden mögött, a természet mögött, akkor olyan, mint hogyha a királynak az öltözékét látna. Itt van egy jegyzet. A jegyzetben arról van szó, hogy az ember hogyan tud még ehhez annyi gondolatot hozzátenni, hogy tudatosítsa magában, hogy ez a hatalmas természet, amit maga előtt lát, a csillagok, a nap, a hold, a tenger, azok mennyire szemmisek Isten előtt. És van egy ilyen szép gondolat, azt mondja, hogy mit látunk, hogy a nap és a csillagok és a bolygók, azok folyamatosan mozognak. És akkor ennek az az ezoterikus, és ráadásul a mi nézőpontunkból nézve, úgy néz ki, mintha a nap folyamatosan lemenne. Följön és lemegy. A hold följön és lemegy. És az összes többi csillaga is ez igaz. Ennek az ezoterikus magyarázata az az, hogy miért megy le mindig a nap, mert mindig leborul Isten előtt. Szóval ezek a nagy, hatalmas természeti jelenségek is Isten ereje előtt leborulnak. Erről szól a jegyzet. Lapozunk. Fotos oldal. És bár az öltözékben sok-sok öltözék rétegződik egymásra, nincsen különbség, nem számít a halandó király félelme esetében sem, hogy mezítelene, vagy van rajta egy ruha, vagy akár sok ruha van rajta. Lehet-e azt mondani, hogy a király, amikor egy bikiniben van, akkor másképp félem, mint amikor nyári ruhában van, vagy amikor téli kabátban van. Hogy hány ruha van rajta, teljesen mindegy, mert én nem a ruháját félem, hanem azt, amit a ruhája mögé gondolok, sőt, amit ő magán mögé gondolok. Most Isten a természetet létrehozta, a természet olyan, mint Isten ruhája lenne, a kabala szerint még sok-sok ruha van itt a természet alatt. A természet az olyan, mint egy ilyen hagyma. Csak a közepében van az isteni energia, és abból létrejön az isteni energiából létrejönnek a spirituális világok, és a még kevésbé spirituális, még kevésbé spirituális, még végre jön a fizikai világ. A mi fizikai világ egy nagyon külső ruhája már ennek az isteni energiának, de mindegy. Látjuk, és nem is tudunk rá más magyarázatot adni, mint azt, hogy Isten van e mögött, ez isteni energia. Akkor ez már elég kell, hogy legyen ahhoz, hogyha látjuk ezt, akkor ha belegondolunk abba, hogy e mögött Isten van, akkor az azt az érzést adja nekünk, mint hogyha isteni lenne itt. Nem véletlen, hogy hogy minden vallásban képesek különbség, az a természetnek ilyen szerepe van, hogy kimenni a természetbe, és ott meditálni, és ott a természet nagyságát tapasztalva, a természet gyönyörűségét tapasztalva, és összetettségét, és tökéletességét tapasztalva az emberekben megindul valami a Isten irányába. Mert ez egy olyan kézzel fogható valami, ami úgymond Isten öltözéke, de különben, hogyha ha belegondoltok abban, hogy különböző emberek bevallásaiban mit mondanak, hogy Istent mikor érzik magukat közel. Például valaki azt mondja, hogy akkor, amikor egy szülésen volt, egy gyereknek a születése, és akkor látta, hogy hogyan testesül meg egy ilyen csodálatos dolog, hogy a semmiből egyszer csak létrejön egy ember. Mind a természetnek a csodái, azok közel hozzák ez emberhez Isten. Mikor? Akkor, hogyha mögé gondolja, mögé érzi, természet mögé érzi ezt az isteni energiát. És itt van nagyon a fejezet végén, vagy nagyon szép magyarázat. Magyarázat azt mondja, ugye ez mind nagyon szép, mind nagyon jó. Csak akkor mi kell ahhoz, hogy ez az érzés ez folyamatosan meglegyen? Mit már ezen az órán sokszor beszéltünk róla, hogy a hit kérdéséről. Samke, hogy mondják képzel azt, hogy hit?
Emuna.
Az vallás. Mondják azt, hogy hit?
Emuna.
És mit jelent az a szó, hogy emuna? De milyen szóhoz hasonlít az a szó, hogy emuna?
Emuna.
Hogy?
Emuna.
Mit jelent, hogy immun? Bizalom?
Olyan.
Nincs itt egy tábla?
Tábla?
Mit akartál mondani, mint immun? Mint amikor a foci...
No, immun! Emun!
Emun!
Hát,
igen. És amikor akkor emuna, az hit. Emun, az bizalom. De van egy még egy szó. Immun. Immun, mint amikor gyakorlás. Edzés. Azt mondja az által, ebben nagyon szép dolgot mond. Azt mondja, az emuna, a hit az egy képesség. De hogyan lehet ezt a képességet előhozni magunkból? Akkor, hogyha gyakoroljuk. Szerintem ez nem egy olyan dolog, ami magától van, hanem, de különben nagyon szép, mert a bizalom is tulajdonképpen így erősödik meg. A bizalom is attól erősödik meg, hogy gyakorolva van. Szóval én bizalmat adtam neked egyszer, és kiderült, hogy rászolgáltál a bizalomra, akkor nő a bizalmam irántad. És minél többször adtam meg neked ezt a bizalmat, annál erősebb és erősebb és erősebb a bizalom. Szóval a hit, annak ez a lényege. A hit az egy olyan képesség, ami Istennel kapcsolatot teremteni a hiten keresztül, de hogyan lehet ezt a képességet megerősíteni a gyakorlással. Hogyha az ember folyamatosan emlékezteti magát erre a...
Gyakorolja a vallást.
Gyakorolja a vallást, nem csak a vallást, hanem ezt a meditációt gyakorolja. Hogy amikor látja a természetet, akkor gyakorolja azt a meditációt, és folyamatosan újra és újra végig gondolja, hogy Isten mindent lát, és mindent feljegyez, és minden ott van, és minden pillanatban rajta múlik. Ezt nem elég egyszer végig gondolni és megérteni, hanem állandóan pörgetni kell magunkban. Miért van az, hogy például ilyen sokszor imádkozunk? Az ima, az nem... Az emberek azt gondolják, az ima az egy kérés Istentől. Ez így van, de tényleg az emberek naponta háromszor kell kérni Istentől? Akkor vagy Isten nem hallja, hogyha ilyen sokszor kell kérni, vagy az embernek minden három órában van egy új kérése? Mi az ima lényege? Az ima az ennek a gyakorlásnak egy része. Az ima az, hogy az ember magának folyamatosan emlékeztesse, hogy van egy Isten, és az Isten az ilyen, és olyan, és amolyan, és ezt párjáltam, és azt párjáltam. Állandóan emlékeztetni kell magunkat, és ezért van sok mitva, ami folyamatos emlékeztető, ezért az öltözékben emlékeztetjük, az evésben, az evés előtti áldásban, az evés utáni áldásban, Szerintem minek ez a sok atyák? Elég lenne egyszer megérteni, és Jézus, vagy igen, vagy nem. Igen, nem csak mivel, nem egy kézzelfogható dologról van szó. Ezért mindig emlékeztetnünk kell magunkat. Mindig, hogy, ez a, hogy mint annak az ősember, ős erdőben, annak az embernek, hogy az a kamera, az arra képes, hogy fölvegyen dolgokat. Azt neki nem elég egyszer elmondani, hanem neki mindig újra és újra magában át kell ismételnie. Oké? Okay? Akkor nézzük. A lényeg mindazonáltal az, hogy a mentális edzés hozzászoktatja az ember elméjét és gondolatait folyamatosan, hogy szívében és lelkében mindig erre összpontosítson. Tudnélik, hogy minden, amit a szemében lát, az égen és a földön és rajtuk minden, az külső öltözéke a királynak, az egyedül szent Istennek áldassék. De embernek folyamatosan magában erre gondolnia kell. Ezen a módon lehet mindig tudatában azok, tudjuk az ég és a föld és minden rajtuk levő belső lényegének és életének. Az ember nem elég, ha látja, hanem mindig gondolnia kell arra, hogy mi van amögött, amit lát. Ez rejlik az emuna hisszóban, ami, hogyha úgy mondjuk, hogy immun, az azt jelenti, hogy képzés és edzés. Ami képzés és edzés hordoz magában, olyasmit, ami az ember szoktatja magát, miként a kézműves, aki a kezét hozzászoktatja a mesterséghez, stb. Ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy valaki tehetséges. Ugye, vannak bizonyos dolgok, képességek. Minden ember tud rajzolni, tud írni, jó esetben. De vannak emberek, akik tehetségük van a bizonyos dolgokhoz. Ugye a Talmud azt mondja, Izrael ma minint néma minint. Izrael azok hívők, hívőknek a gyermekei. A zsidókban mindenkinek megvan erre a képesség, de a zsidóknak van egy beleszületett tehetségük a hithez. Van akinek beleszületett mondjuk zenei tehetségek, vannak akik beleszületett irodalmi tehetségek, vagy fizikai erőllétben tehetségek. A zsidóknak az a tehetségük, hogy van tehetségük van a hithez. Hogy képesek, hát hogy tudta volna ez a kis nép átélni ezt a sok ezer évet, ha nincs benne ez a képesség a hitre. Igen, ám csak ez a képesség is olyan, mint minden más tehetség. Valaki lehet nagyon tehetséges a focihoz, de ha nem gyakorolja, akkor a tehetség az egy elveszett tehetség. Lehet egy nagyon tehetséges gyerek a rajzoláshoz, de ha nem fedel, amikor felfedezik, hogy tehetséges, akkor nem viszik el rajzolákra, és nem képezik. Akkor lehet, hogy szebben fog rajzolni, mint egy átlag ember, de még az sem biztos, nem lesz a tehetsége nem lesz előhozva. Mi azt mondjuk itt, mindenkiben megvan a tehetség a hithez. A zsidókban különösen megvan, mert bennük ez egy beleszületett Ábrahámtól örökölt tehetség, ami különösen megvan. De ahhoz, hogy ez a való világban is megjelenjen, ehhez gyakorolni kell. Főleg gyakorolni kell az éneklést, gyakorolni kell a hegedülést, gyakorolni kell a focit, és még folytatottam, a hit is olyan dolog, amit gyakorolni kell, ami nem jön magától, ami nem olyan, hogy megszületem, és akkor bom, milyen vagyok. Ez egyik az emuna szóban, hit szóban, ami képzés jelent, olyasmit, ami az ember szoktatja magát, mint a kézműves, aki a kezét hozzászoktatja a mesterséghez, és így tovább. Szüntelenül kell emlékeznünk bölcseink mondására is, emlékük legyen áldott. A mennyei király igájának elfogadása, ami összefüggésben áll a tiltással, emelj királyt magad fölé, amit azt mások kifejtettük. Nyelvmagyarázom. Mert az egyedül Szent Isten áldásség elengedi kezéből a magasabb és alacsonyabb rendű világokat, és királyságát kivételes joggal ránk ruházza, és mi elfogadjuk, és ez a jelentősége a 18 áldás imájában végzett tisztelárási meghajlásnak, a mennyei királyság igájának szóbeli elfogadása után, amely az ember elfogadja még egyszer cselekvés azt az igát cselekvés által is, tevőleges cselekvés útján, ahogy ezt mások kifejtették. Ugye van egy, tudjátok, amikor a zsidók bevonultak Izraelbe, akkor hosszú időn keresztül, Samka, mennyi időn keresztül nem volt királyuk a zsidóknak a honfoglalás után? azután úgy Joshua elfoglalta a Izrael.
Voltak
sejtjük, de... Most bírák. Ki volt az első király?
Jajtok
volna,
de...
Jajtok
volna,
vagy Dávid. Dávid volt az első?
De.
Ki volt az első? Ki volt Dávid előtt? Saul. És ki volt az a prófét, aki Saul kiválasztotta? Samuel. Nagyon jó. És mi volt az, amit a zsidók, amikor megjelentek Sámuel, és adták, adjál nekünk királyt, mit mondott Sámuel? Örült ennek, vagy nem örült?
Ja.
Miért?
Mert elhagyomni, mint a többi.
Így van. Azt mondja, hogy megjelentek 300 évvel különben a honfoglalás után, a zsidók adták, mi akarunk királyt. És eljött a Sámuel prófétát. És a Sámuel proféta nem örült ennek a dolognak, hogy királyt kell, hogy királyt akarnak váltani. Miért? Mert azt mondta, egyrészt olyanok akartok lenni, mint a többi nép, meg királyuk van. Aha, ti el akarjátok veszni magatoktól azt a kiváltságot, hogy közvetlenül Isten a királyotok, és akartok egy közbűnső, hogy jelent. Ugye a király az egy hatalom, mint a kezébe adunk a királynak, de az egy biztonságot is ad. A zsidók úgy érezték, hogy nekik kell ez a biztonság. Pedig ott volt Isten, aki közvetlenül a királyatok. És ugye miért nem örült ennek? Mert a zsidónak mindig emlékeztetni kell magát, hogy az ő igazi királya az a jó Isten. Ez oka annak is, hogy a királynak vannak mindenféle megkötések, amiket a királynak kell ragaszkodnia, hogy ő is maga is emlékeztetve legyen, és a környezete is. Például, amikor tudod, mi az, amit a királynak csinálnia kell, hogy mindig emlékeztetve legyen, hogy ő nem a top-top, hanem van fölötte Isten? Mit kell csinálni? Milyen megkötések vannak?
Nem tudom, hogy sok
tegyen. Várj, ezt tanultuk a Misnában. Ugye volt az, hogy kell, hogy legyen egy tóra tekercs, hogy mindig mellette van. Volt egy tóra, amit iratott, és mindig mellette kell az, hogy mellette legyen. És amikor a király mondta az Amidát, ő végig meghajolva maradt. Mert az a meghajlás az Amidában, az a kifejezése annak, hogy ő is aláveti magát a királynak. És a mi általunk is, akkor az Amidában, a főimádságban, a Smonertében, a 18 áldásban, annak az elején és a végén meghajolunk, az a kifejezése annak, hogy magunkra vettük a király, az égi király járműját, igáját, és ez a lényege annak is, hogy elmondjuk a smát minden nap. Mi a smá mond? De tényleg, a smában van két nagyon hasonló rész. Ugye van a smá is fel, sem legyen, sem lehet. Hajj az Izrael, örökké a Isten, az örökké van egy. És utána van az a hafka. Szeresd az örökké a Isten, teljesztőke, egész minden, de legyenek ez a szavik parancsolat neked, amikor úton járt a lefektetése, fölkelt, stb. És utána van ennek egy hosszabb kifejtése, abban a hajjaim simolyát. És erre azt mondja a Talmud, hogy az első része a smának az a királyság. A Ölmáhosomány, az égi királyság igájának a magunkra vétele. És a zsidó mindig emlékezteti magát a reggelét, az esti imában, hogy Isten égi királyságnak a hatalmát magára veszi. És ez egy olyan dolog, amit az embernek mindig emlékeznie kell, és mindig emlékeztetnie kell saját magát, mint egyfajta, ahogy mondtuk, egy gyakorlásképpen. Soha ne felejtse el, hogy ez a feladata. Oké? Okay? Kérdés, óhaj. Oké, akkor befejeztük a 42-es fejezetet, és akkor jövő alkalommal, ha minden jól megy, egy gyors kis vizsgát fogunk csinálni. Nem azért, hanem azért, hogy...